Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentszéki Sajtóközpont március 1-én reggel rövid közleményben adott hírt Ferenc pápa állapotáról, akinek tegnap délután hörgőgörcsös rohama volt. Az éjjel a pápa jól aludt, nyugodtan telt az éjszakája, a légutait megtisztították, körülbelül 48 órára lesz szükség ahhoz, hogy felmérjék a Szentatya klinikai állapotát a hörgőgörcsös rohama után. Ferenc pápa a római Gemelli klinikáról a pápai liturgikus intézet munkatársainak és hallgatóinak küldött üzenetet. Február 26-án abból az alkalomból, hogy tanfolyam indult a liturgikus szertartásokért felelős személyek számára. A Szentatya bátorító szavakat és tanácsokat küldött a liturgikus élet előmozdítására és megőrzésére irányuló küldetésükhöz a Gemelli klinikáról. A pápai liturgikus intézet prímás apátjához és dékánjához, valamint a professzorokhoz és a hallgatókhoz fordulva a Szentatya elismeréssel szólt elkötelezettségükről a liturgikus ismeretek elmélyítése iránt, és kiemelte, hogy fontos a liturgia teológiai és szertartási gyakorlatának tanulmányozása, amelyet alapvetőnek nevezett Isten népe lelki életében. A liturgikus szertartásokért felelős személy nem csak teológia tanár, nem írnok, aki a normákat alkalmazza, nem sekrestyés, aki előkészíti, ami a szertartáshoz szükséges, hanem a közösség imájának szolgálatába állított tanító, mutatott rá üzenetében Ferenc pápa. Nyílt hétvégét szervez az Egri Érseki Papnevelő Intézet. Idén a Nagybőjtben március 28-a és 30-a között evez a mélyre mottóval. Várják a papság iránt érdeklődő férfiakat, fiúkat. Jelentkezni a hivatás hétvége 8@gmail.com e-mail címen lehet, valamint az Egri Szeminárium honlapján és közösségi oldalán is találhatóak még részletek a programról. Február 28-án pénteken este a Budapest Terézvárosi Aviai Nagy Szent Teréz templomban bemutatták az Afréka 3 című könyvet, melynek szerzői Német Lilla újságíró szerkesztő és Fodor Réka missziós orvos. A fotókat lánya Gregus Anna készítette. A kötethez Székely János szombathelyi megyés püspök és Csókai András idegsebész missziós orvos írt ajánlást. Az agrárminiszter szerint megfelelő ütemben halad a 2019-ben indult országfásítási program megvalósítása. Nagy István kifejtette, hogy a tárca stratégiai célja, hogy az erdők összterületének jelenlegi 24%-os arányát 27%-ra növelje. A nemzetgazdasági tárca javaslata alapján március 31-ig az önkormányzatoknak és gazdasági társaságaiknak a kincstárnál vezetett számlára kellene utalniuk azokat a hazai forrásból származó költségvetési támogatásokat, amelyek meghaladják az 50 millió forintot. Így erősítenék az állami ellenőrzést az önkormányzatok felett. A DK és az MSZP is a tervezett visszavonását követeli. Második európai gyártóüzemét is Kecskeméten nyitja meg az instant tésztaleveseket gyártó japán Nissin Foods. A külgazdasági és külügyminiszter azt közölte, a 40 milliárd forint értékű beruházással megduplázzák a cég eddigi helyi kapacitását. A kormány családpolitikájának középpontjában a menyasszonyok, a leendő és jelenlegi édesanyák állnak, akik közül 2026. január 1-től 500 000 válnak személyi jövedelemadómentessé, fogalmazott a kulturális és innovációs miniszter az esküvő kiállítás megnyitóján Budapesten a Hung Expo-n. Hankó Balázs közölte, a kormány az elmúlt évek intézkedései nyomán immár minden élethelyzetben a családok mellett áll, és erősítik a családi élet és a családok anyagi helyzetének biztonságát. Megkezdte a húsvéti sonkák, gyümölcslevek, valamint gluténmentes termékek vizsgálatát a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal közösen a magyar családok és fogyasztók védelme érdekében. Olvasható a Magyar Távirati Iroda honlapján. A húsvéti ünnepek előtt a laboratóriumi vizsgálatok kiterjednek a nyers és a hőkezelt sonkákra is. Végül az időjárásról. Északnyugat felől tovább csökken a felhőzet, az éjféli órákra nagyrészt kiderül az ég, de az északkeleti és keleti tájakon ismételten erősebben megnövekszik a felhőzet. Utóbbiakból zápor is előfordulhat. A Bodrog köztérségében élénk lesz a szél, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 6 és plusz 1 fok között alakul. Híreinket hallották.
Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai műsorban először Fantomaszról hallanak, majd megtekintjük a Bükki Csillagda állandó kiállítását, és bemutatunk egy készülőben lévő helytörténeti könyvet is, mielőtt megismerkednénk a vadonleső programmal. És néhány gondolat most az első riport elé. Fantomasz alakját legtöbben a mára már kultikussá vált trilógiából ismerjük, melyben a főszerepeket Jean-Marie és Louis de Funès alakították, pedig a karakter nem merül ki ennyiben. Erről hallanak most. Beszélgető társam Bartus Zsolt, a fantasztikus irodalom kiváló ismerője.
Maga a Fantomas figurát azt két francia író találta ki, a Pierre Souvestre és Marcel Allen. És az első könyv még 1910-ben jelent meg, és utána egy nagyon komoly sorozat lett belőle, miután nagy sikert adott a szerzők által kitalált figura.
Akkor egy Fantomas galaxisról beszélhetünk. Ugye könyvek, film, sőt némafilm.
Könyvek, igen, már a könyv megjelenése idején készültek némafilm, tehát ugye 10-ben indult a sorozat, a 60-as évekig elhúzódott a könyveknek a kiadása, és már 1913-ban készült egy némafilm, majd utána egész sorozat lett belőle, 13-14-ben több film is készült. Még a némafilm korszak 1920-ban az USA-ban egy egész sorozatot készítettek Fantomaszról.
Ki volt ez az író páros, aki megalkotta Fantomasz alakját?
Pierre Souvestre egy viszonylag ismert figurája a francia irodalomnak. Ugye ügyvédként indult, és úgy avanzsált át az újságírásra. 1874-ben született, és hát 39 évesen tüdőgyulladásban hunyt el. A szerző társa, a Marcel Allen, ő ugyancsak ügyvédként kezdte a pályafutását, azonban ő is átnyergelt a újságírás felé. Ő már kevésbé szerencsés volt ezen a téren, mert az édesapja akkor kirakta otthonról, és a Souvestre fogadta be, tehát hozzá költözött a Marcel, de elég jól összehaverkodtak, és 1910-ben már meg is alkották az első közös regényüket, a Fantomas című könyvet, ami 1911-ben jelent meg.
És akkor megalkották Fantomas alakját, kicsoda? Fantomas az ő könyveik alapján.
Hát ugye azt tudni kell a francia irodalomról, legis ebbe a korszakba elhelyezve a főhőst, hogy akkor nagyon divat volt az olyan figuráknak a megalkotása, akik aztán így rendszeresen visszatértek regényekbe. Ugye még elindult az 1870-es években Rocambolle, ami egy bűnözőnek a története volt, a Ponson du Terrail-nak a ponyva regénye, vagy legény sorozata pontosabban, mert ugye 8 regényt írt vele kapcsolatban, volt több ilyen visszatérő hős, és akkor ennek a sikerszériának a meglovagolása volt gyakorlatilag a Fantomas alakjának a kitalálása, ami ugyancsak egy bűnöző, aki ugye rengeteg alakot ölt magára, soha nem tudják elkapni, egész különleges technikákat alkalmaz. Ugye ennek az az oka, hogy a szerző Pierre Souvestre nagyon szerette a technikát, nagyon komoly foglalkozott az automobilokkal, ugye még 10-es évek elején beszélünk, hogy akkor viszonylag új volt, úgyhogy neki saját garázsa volt Londonban, majd Párizsban is, sőt ő írta meg talán az egyik első automobil történeti könyvet is, még a 10-es évek végén. És ugye ő ezeket a technikákat mindig figyelemmel kísérte, és a legfrissebb felfedezéseket, azokat mindig bele is írták a könyveikbe. Úgyhogy ez lehetett a másik oldal ennek a sikerszériának.
Körül beszélsz, Pierre Souvestre fiatalon meghalt 1914-ben, de nem szakadt sora a Fantomas könyveknek.
Igen, Souvestre nagyon sűrűs tüdőgyulladás vitt el, még nem töltött be a 40-et. Az írótárs Marcel Allen, ő folytatta ezt a szériát. Ugye tudnék, az utolsó történet, amit még közösen írtak, az azzal ér véget, hogy ugye a Fantomas az azt állítja Zsűvnek, ugye az ellenfél felügyelőnek, hogy tulajdonképpen rokonok, testvérek, és mind a ketten belefulladnak a tengerbe. Na ez az utolsó regény, a 32. regényük volt, ez még 13-ban, tehát gyakorlatilag 3 év alatt írtak 32 regényt, és Souvestre ezt folytatta később, 1926-ban feltámad, Marcel ellen folytatta ugye a Fantomas szériát 26-ban, majd ezt egészen 1963-ig írta hozzá az új könyveket, összesen 11 könyvet írt hozzá, tehát a 32 az azért még 11, tehát 43 Fantomas regényről beszélhetünk. Ugye elvetette azokat a dolgokat, amik akadályozták volna a folytatást, tehát ezt a tengerbe fullad, nem fullad, ugye ezt hasonlóképpen, mint Conan Doyle, ugye Sherlock Holmesnál, hogy itt is visszajön a főhős, és gyakorlatilag innét még egy 11 sikerkönyvet írt.
És Fantomas az egy ilyen éveken, korokon átívelő örök fiatal fantom marad?
A Fantomas történetek azok gyakorlatilag mindig jelen időben játszódnak a megíráshoz képest, tehát igazából nem helyezi el a múltba vagy a jövőbe, ezek többé-kevésbé kapcsolódó történetek. Nem mondhatjuk így ezáltal azt, hogy ilyen örök fiatal marad. Ugye a későbbi könyvek, a Marcel Allen könyvek, azok már nálunk nem jelentek meg, azokat igazából részletesen én nem is ismerem, hogy ott hol helyezkedik el a időben. Véletlenül ott is a saját korában játszódik, hiszen az utolsó történet, a záró sztori, az gyakorlatilag már ki is viszi az űrbe a figurát a szerző.
Sokan tudják, hogy a fantasztikus könyvek gyűjtője, szerelmese, ismerője, kutatója vagy. Hát Fantomasból is van, mivel jelent meg egy jó pár. Azt mondom, hogy egy csipetnyi Fantomas gyűjteményed van.
Igen, valóban csak egy csipetnyi. Ugye 20 könyve jelent meg annó egy sorozatban.
Mikor? 1910-es
évek, 16-tól 20-ig. Tehát gyakorlatilag egy 4-5 év alatt adta ki 20 regényt tőle. A borító az kifejezetten izgalmas, mert ugye az eredeti francia rajzos borítót vette át a kiadó, amiről ugye azt kell tudni, hogy egy francia grafikusnak a munkáját használták fel. Az eredeti terv nem is volt meg, hogy mi legyen a borító, hanem a kiadó mondta a szerzőnek, hogy ott van a sarokban egy csomó kidobott plakátterv, hát nézzen közt, tehát talál valamit. És akkor így szúrta ki azt a borítót, ami aztán végül a Fantomas védjegyévé vált a köppennyel.
A köpeny, kalap, a védjegye, hát nem az a zöld arc, amit ismerünk?
Hát a filmből ismerjük ezt a zöld arcot, ugye a 60-as években készült trilógiából. Maga a főhős rengeteg alakot tud magára ölteni, ugye mindig változik, különböző embereknek a képmását veszi fel, és ezzel vált igazán híressé igazából ez az átalakuló képességével, hogy bárkinek az alakját fel tudta venni. Későbbi irodalomban, amikor használták ezt a figurát, ugye akár Hernádi Gyula például, de mások is, igazából ha Fantomas címet is adtak a történetnek, akkor nem ezt a klasszikus Fantomas figurát kell alatta érteni, hanem éppen ezt az átalakuló képességét a főszereplőnek.
De amikor nincsen éppen átalakulva, akkor zöld a feje, ugye? Nem csak az arca, az egész feje a filmben, ami már klasszikusnak számít, kijátszotta a zöld réteg alatt Fantomast.
Jean Marais volt a klasszikus trilógiának a főszereplője, ugye ő alakította Fantomast, illetve hát amikor kinek az alakját vette fel. Ugye az az érdekessége a három filmnek, hogy az eredeti franciában sem az ő hangján szólalt meg Fantomast, tehát ő csak a szerepet alakította, és más volt a hangja.
És egy kicsit ez a film viccesebb vagy könnyedebb hangvételű volt, mint a könyvek, az eredeti művek.
Igen, tehát az a három film, ez igazából elég humorosra vett történet, ugye hát a zsűfelügyelő miatt különösen, ugye Lő de Finesz játszott, akit ismerünk, hogy szenzációsan jó komikus volt. Maga az eredeti történet az közel sem ilyen humoros, vagy ennyire vicces.
Hány darab ilyen fekete-fehér filmet forgattak a könyvek alapján?
Ugye a franciák csináltak 5 filmet 13-14-ben, majd az Egyesült Államokban készült egy 20 részes sorozat, az 1920-21-ben, ugye akkor még néma filmről beszélünk. Gyakorlatilag ennyi volt a néma filmes széria, de hát ez is egy nagyon szép szám, ugye ugyan egy szerzőnek egy bizonyos főhősét nézzük, nem is nagyon tudnék más példát mondani, amiből ennyi sok készült. Ezt követően majd 1932-ben készült egy, az már hangos film, és ennek az az érdekessége, hogy Fejés Pál rendezte, ugye magyar Fejés Pálról beszélünk, akinek ugye magyar filmje is volt, többek között az Ítél a Balaton, majd Amerikában, Dániában, Németországban nagyon sok helyen megfordult, sok mindennel foglalkozott, ugye vegyészmérnök volt, és akkor Franciaországban 32-ben leforgatta a saját Fantomas filmjét.
De ahogy látom, majdnem összeérnek ezek a Fantomas filmek azzal, amit mi ismerünk, a Jean-Marie Louis de Funès páros filmjeivel, mert 47-ben és 49-ben is készültek még Fantomasok.
Igen, ugye franciáknál ez valahogy úgy nagyon népszerűvé vált, vagy meg is maradt a népszerűsége, úgyhogy 47-ben, ugye második világháborút követően is forgattak egy Fantomas filmet, hogy rá 2 évre még egyet, ugyancsak francia film készült. Ugye Fantomas ellen volt a 49-es, ugye a 47-esnek meg egyszerűen Fantomas volt a címe.
Akkor párat mutassunk be, ugye mondtuk Csipetnyi a gyűjteményet, ha hozzá szabad nyúlnom és szétrakhatom ezt a három könyvet, akkor itt van előttem a Fantomas mint zsűv, Fantomas házassága és a Monte Carlo-i bank kirablása. Hogy jutottál ezekhez?
Ezek a Fantomas könyvek elég keresek, nehéz hozzájutni, különösen, hogyha az ember arra ügyel, hogy jó állapotban, meg eredeti borítóval szerezze meg őket, tehát nagyon ritka, igazából árvaréseken lehet szép példányokhoz hozzájutni. A Fantomas mint zsűv, ugye az azért különleges talán, mert ez a sorozatnak a 15. kötete volt, és talán a legritkább a sorozatban, sok katalógus ki is hagyja a sorszámot, hogy a 14. után 16. jön, hát nem volt 15. is, az sikült megszerezni, és pont ezt egy tökéletes állapotban, de mondjuk ez emiatt is van, áztam ezt a kötetét.
És a házasság, ez hogy értelmezendő?
Hát Fantomasnak volt családja, most ez már nagyon régen olvastam, hogy nem nehéz lenne felidézni, hogy is volt ez a házasság. Azt mondom, hogy volt egy lánya, aki folyamatosan próbálta jó útra téríteni az apját, de hát ugye kevés sikerre. Tehát ő lehetően volt felesége is, de így nem nagyon tudom felidézni magát a történetet.
Ezek a könyvek több mint 100 évesek, 110 környéken vannak. Újabban nem adtak ki Fantomast?
Elkezdték a rendszerváltás követő időszakban a Fantomas sorozatot újra kiadni, azonban csak a legelső kötete jelent meg, a Fantomas egy zseniális kalandor címen, ami ugye már alcímiből is azt tartom, az a Fantomas sorozat első kötet. Ez 1992-ben jelent meg, hát sajnos nem volt folytatása, tehát ez a sorozat gyakorlatilag ez az első kötettel véget is ért, pedig úgy tűnt, hogy időrendben érdekes lett volna, ha kiadják sorba az egészet, de hát egyetlen egy kötetre futotta.
Nem tudom külföldön, hogy állnak Fantomasszal az új kiadások, de jó könyvek a Fantomasok?
Szórakoztató irodalom, igen, kifejezetten olvasmányosak, tehát és igazán értem, miért nem adták ki azot. A külföldön jelengetnek meg egyébként folyamatosan, tehát angol nyelven is, viszonylag modern kiadásokban is hozzá lehet férni a Fantomas regényekhez, tehát jelennek meg.
Az utóéletéről is beszéljünk a Fantomas jelenségnek. Van itt néhány könyv, amelyek nem annyira fantomaszok, csak a nevükben.
Igen, ahogy említettem, hogy ez egy elég klasszikus téma volt, vagy hát nem is téma talán, hanem maga a fantomasznak ez a tulajdonsága, hogy rengeteg alakot fel tudott venni, megtéveszteni embereket, és ezt a képességét a később birodalomban is visszaköszönően alkalmazták írók. Ugye a magyarok közül Hernádi Gyulát kell megemlíteni a Fantomasz című regényével, ahol ugye nem fantomaszról szól a történet, hanem a középkori boszorkánybíró Nicholas Rémy tér vissza, reinkarnálódik. Ugye itt a Fantomas cím arra utal, hogy ahogy visszatér, hogy folyamatosan tudja felvenni másoknak az alakját. Ugye itt is az alakváltás az, ami adja a címet, a Fantomas regény címet. De egészen újat is tudnék említeni, a Ménes Attilának a Nyugati utcai rémtörténetek, az ott pár évvel ezelőtt megjelent kis kötete, abban is van egy Fantomas című novella, ahol ugyancsak azért Fantomas a főhős, mert hogy alakot tud váltani, tehát hogy bárkinek az alakját képes felvenni. Említhetek világirodalomból is példát, a argentin Julio Cortázarnak volt egy kis története, Fantomas a vámpirok ellen. Itt ugyancsak arról van szó, hogy egy ilyen alakváltó figura, aki fellép a... Hát a vámpiroknak említői a cím is, meg a történet, és gyakorlatilag itt a világ összes könyvét megsemmisítik benne, vagy begyűjtik, és a írókat is megfenyegetik, és akkor Fantomas az, aki fellép ezek ellen, az irodalom pusztítók ellen. Egy kicsit ilyen képregényes, egy kicsit elbeszéléses, egy kicsit ilyen politikai töltető a történet. Eléggé megosztó lett a mű, olvasók szempontjából is.
És Fantomas már az eredeti, az 1910-es években született Fantomas, az gonosz volt? Vagy volt benne valami jó?
Igen, ezeknél érdekes, ugye ezeknél a regi történeteknél akár Okamból, akár Fantomaszt említjük, akár ha már francia irodalomból veszünk példát, akár az Operaház Fantomját is említhetjük, vagy Belfegort példaként, hogy ezek gyakorlatilag negatív figurák voltak, hiszen bűnözők voltak, gond nélkül gyilkoltak, de úgy állította be őket a szerző, hogy az olvasó szeresse ezeket a szereplőket. Tehát negatív főhősökről beszélünk, de úgy negatívok, hogy az olvasók azért szeressék és keressék a történeteit.
Vannak rokonai Fantomasnak, ahogy látom, a francia korabeli irodalomban?
Igen, ugye az előzményként említettem Rocambolt, ami kortásban említhető, az a Gaston Leroux Operaház Fantomja, ami ugyancsak egy legény, de legalább olyan népszerű lett ez az egy történettel is, mint akár a teljes Fantomas széria, illetve még érdemes megemlíteni az Arsène Lupin történeteket, ugyancsak francia szerző, Maurice Leblanc főhős, aki ugyancsak egy detektív betörő, ugye ismerős, a történet filmekből is, meg könyvekből is. Érdekes, hogy a magyar oldalát nézve ennek a szériának, talán az előben volt a legnépszerűbb ide az előttől elején, meg a legtöbb könyvtől, tényleg szinte mindent kiadtak, és új kiadásokban is jelengetnek meg az előben történetek. Ez nem mondható el ugye sem a Rocambole történetekről, mondjuk az Elisa volt, sem pedig a Fantomas történetekről.
Az elmúlt percekben Fantomasról Bartus Zsoltot hallották. A Répás út mellett található Bükki csillagdal rengeteg érdekes látnivalóval és interaktív élménnyel várja az érdeklődőket. Ilyen például a nap megfigyelésére is alkalmas világszínvonalú távcső, a planetárium, a megtapogatható meteoritok, valamint egy izgalmas virtuális űrutazásban is részt vehetnek a látogatók. A Bükki csillagda kiállításának központi témája a nap. Éltető csillagunk földre gyakorolt hatása mellett a csillagtípusokat, a csillagok életét és napunk szemmel nem látható jellemzőit is bemutatja. Tárlatvezetőnk Varga Verebélyi Erika csillagász.
A kiállításnál a tárlatvezetést az első képpel szoktam kezdeni. Ott a galaxisnak a felülnézeti képe látható. Ez egy kicsit elhelyez bennünket a galaxison belül, hogy hol is található a naprendszer. Majd pedig, amikor elkezdünk itt végig sétálni, a fal mellett a kiállítás belső részére, akkor elhaladunk a nagy bolygók mellett, és megérkezünk a naphoz, a központi csillagunkhoz. Nagyon sok mindent megtudhatunk a napról, és aztán, amikor megkerüljük azt a központi teret, és a kiállítás másik oldalán visszatérünk, akkor ott pedig a nap földi hatásairól olvashatunk nagyon sokat, vagy tudhatunk meg. A fényszennyezésről, arról, hogy a növényekre, állatokra és az emberekre milyen hatást gyakorol a fény és a fénynek a hiánya, illetve a kiállító térnek a közepén van egy külön kis kiállító terem, ez pedig a meteorit kiállítás, tehát hogyha itt bemegyünk, akkor nagyon sok meteoritot fogunk látni, hogy meteor eseménnyel kapcsolatos információt láthatunk, sőt van egy olyan meteorit, amit meg is lehet fogni.
Most meg én lemaradtam, vagy leragadtam a tejútrendszer felülnézetből című képnél. Hogy lehet a tejútrendszert felülről lefotózni?
Ez egy művészi elképzelés valóban, tehát nem egy igazi fotó. Ugye azt csinálják a kutatók, hogy megfigyelünk nagyon sok galaxist a környezetünkben, és megpróbáljuk kitalálni, hogy a mi saját galaxisunk, aminek ugye benne vagyunk a síkjában, tehát soha nem tudjuk így felülnézetből látni a galaxisunkat, de megpróbáljuk kitalálni, hogy melyikhez hasonlíthat a leginkább. Úgyhogy ez a mai elfogadott kép, hogy egy ilyen négykarú spirál galaxisban vagyunk, aminek a belső része az kevésbé spirálos, ezért ilyen küllő spirál galaxisnak hívjuk.
Itt felettünk apró csillagokat utánoznának a sötét plafonon a kis fények, ezek értelmes csillagképeket adnak ki, vagy csak világítanak?
Nem, szerintem ez véletlenszerűen vannak elhelyezve, de az volt a koncepció, hogy egy kicsit visszaadja a csillagos égboltnak a látványát.
Amitől azért sokszor, vagy sokan meg vannak fosztva, nem is gondolnánk, hogy amikor, lehet, hogy csak legenda vagy anekdota, egy amerikai nagyvárosban áramszünet lett, többen betelefonáltak a rendőrségre, hogy mik azok az égen, mert még soha nem láttak csillagokat.
Jaj, hát igen, sajnos ez felé, a világ felé haladunk. Úgyhogy Magyarországon is már nagyon kevés az a terület, ahonnan tényleg szinte fényszennyezés nélkül bámulhatunk több ezer csillagot. Ugye, hogyha teljesen sötét az ég, volt, és nagyon ideálisak a körülmények, akkor akár ilyen 3000 csillagot is kellene látnunk, illetve a tejút sávját. Ez most már Magyarországról nagyon kevés helyről megtehető. A Bükki Nemzeti Park területe az egyik ilyen hely, a másik a Zselic, meg a Hortobágy, amik csillagos égbolt park minősítést kaptak.
Milyen volt az eddigi év észlelés szempontjából, hiszen a csillagok látszanának, ha nem takarják a felhők?
Sajnos a téli időszak az mindig sokkal felhősebb, mint a nyári időszak. Most kifejezetten a december és a január az nagyon felhős volt. Februárban már előfordult olyan hét, amikor zavartalanul tudtunk megfigyelni, de a nyári időszakban, meg a késő tavaszi nyári időszakban a derült éjszakáknak a száma az valószínűleg növekszik.
Itt vannak a bolygók, ahogy mutattad, a naprendszerünk bolygói. Amikor a Plutót kiszedték közülük, akkor egy kicsit úgy sajnáltam, mert én úgy nőttem föl gyerekkoromban, és volt jó pár csillagászati könyvem, hogy a Plutó az a mi égitársunk volt.
Igen, igen, még én is azt tanultam, hogy a Plutó az az utolsó nagy bolygó, de valóban egy kicsit mindig kilógott a bolygók sorából, bár gömbölyű, mint az összes többi bolygó, de a pályája sokkal fertébb, nem ugyanabban a síkban kering, illetve keresztezi is a többi nagy bolygónak a pályáját, valamint törmelékes, tehát nincsen kitisztítva, úgyhogy emiatt, és amiatt, mert a csillagászok a 2000-es évek idején több hasonló, a Plutóhoz hasonló égitestet fedeztek fel. 2006-ban volt egy szavazás erről, hogy a Plutóhoz hasonló égitesteknek egy külön kategóriát definiáltak, és így lett a Plutóból törpe bolygó.
Vannak gázbolygók és kőzetbolygók. A gáz a Jupiter, a Szaturnusz, az Uranusz és a Neptunusz. Sokszor gondolkodtam azon, hogy vajon van-e valami szilárd maga gáz közepén.
Nincs, mert például a Jupiter esetében is egy hidrogén óceán van, tehát folyékony halmaz állapotú anyag van a gáz belsejében.
És amikor kering a pályáján is, mondtad, hogy kitisztítja, tehát sokszor bejárja és összeszedi az útjába kerülő szemetet, akkor azokkal mi lesz? Mert egy kőzetbolygóba becsapódik, benne marad egy gáz esetében.
Oda is becsapódik. Többször láttuk már a Jupiter esetében is, hogy a kis bolygók is be tudnak csapódni a belsejében. Ezok megsemmisülnek, elégnek hasonlóan, mint a Föld légkörébe behulló kisebb kődarabok.
És a gázbolygók kőzetholdjai, azok hogyan vannak?
A gázbolygóknak nagyon sok holdjuk van, ezeknek a legtöbbje az befogott kis bolygó, szabálytalan alakú, úgyhogy a legtöbb hold az ilyen befogásos eredetű. Elképzelhető, hogy egy-egy nagyobb hold az hasonlóan alakult ki, mint a bolygók.
Gondolom, sok mindent kérdeznek a látogatók, amit nem tudnak meg itt a kiállításban, élőben tőled. Az egyik ilyen lehet, amit gondolom már talán unsz is, hogy van-e élet, értelmes lények rajtunk kívül.
Hát erről sok mindenkinek más a véleménye. Én azt gondolom, hogy a nagyszámok törvénye alapján biztosan van olyan bolygó a világegyetemben, ahol még kialakulhatott élet, hiszen bár nagyon speciális körülmények kellenek az élet kialakulásához, de rengeteg csillag van csak a tejútrendszerben is, és akkor több milliárd galaxis van, amiben több milliárd csillag kering, és a több milliárd csillag körül pedig rengeteg bolygót el tudunk képzelni, tehát biztosan kialakulhatott máshol is élet. De hát egyáltalán nem biztos, hogy ezek a távoli világok, ahol élet kialakulhatott, ezekkel akár csak kommunikáció szintén is fel tudjuk venni a kapcsolatot, az meg szinte biztosan elképzelhetetlen, hogy meglátogassanak ők bennünket, vagy mi őket.
Kérdezhetlek a kedvenceidről? Melyik a kedvenc bolygód?
Hát a Föld. Az a legbarátságosabb bolygó mind közül, úgyhogy az a kedvencem. Nagyon izgalommal követem azokat az űrkutatási eseményeket, amik a Holddal kapcsolatosak, illetve a Marssal. Ez a kettő égitest van ugye az űrkutatásnak a fókuszában, és ezeket nagyon izgalmasnak tartom. De ami például a csillagász pályára vonzott, az a Neptunusznak a felfedezésének a története volt, mert Neptunusz az a bolygó, amit matematikai módszerekkel fedeztek fel, pusztán papíron kiszámolva, abból, hogy az Uránusz az nem mindig ott volt az égen, ahol kiszámolták, és annyira biztosak voltak a matekban és a fizikában a tudósok, hogy nem azt feltételezték, hogy valamit elszámoltak, hanem inkább kitalálták, hogy az Uránuszhoz hasonló égitest az megoldaná a problémát, és beillesztették a matematikai számításokba ezt a hipotetikus égitestet, majd amikor oda néztek távcsővel, akkor valóban megtalálták a bolygót.
Melyik a kedvenc csillagod? Ugye van ilyen vers, a négyökrös szekér Petőfitől, most aktuális a bicentenárium kapcsán, hogy választanak csillagot a szerelmesek, de gondolom a csillagászok is?
Nem, a csillagászok nem szoktak csillagot választani, illetve hát választanak egy csillag típust, mert hogy a csillagok azok nagyon különfélék lehetnek, vannak kis tömegű csillagok, nagy tömegű csillagok, változó csillagok, kettős csillagok, hármas csillagok, öreg csillagok, fiatal csillagok, úgyhogy mindenki kiválasztja a kedvenc típusát, és akkor annak a vizsgálatával tölti az életét.
Sokan meg fogják szeretni, lehet, hogy csak átmenetileg a csillagászatot, a csillagos eget, hogy lehet ebből egy örök szerelem?
Hát ezt mindenkinek magában kell megtalálnia, ezt az érdeklődést, de a csillagászaton belül annyi minden van, ami tudomány, technika, távolságok, kor, mindenféle dolgok, amik egyszerűen túl érdekesek ahhoz, hogy elmenjünk mellette. A csillagászati kutatómunka az meg egy kicsit olyan, mint egy nyomozó munka, amikor megpróbáljuk az adatok alapján kideríteni, hogy mi is történhet valójában. Valójában sosem fogunk tudni oda menni, nem fogjuk tudni megnézni, de addig-addig gyűjtjük az adatokat, amíg kitaláljuk, hogy valójában mi van ott.
kimeríthetetlenül mondhatjuk azt a csillagos égbolt, marad bőven kutatni való az utánatok jövőknek, de mi az, amit meg szeretnél érni, mi az a felfedezés, amire úgy vársz?
Nagyon foglalkoztat az, hogy mi is a sötét anyag és a sötét energia. Ez egy olyan dolog, ami az utóbbi években került elő, és most már egyre inkább foglalkoztat, hogy mi is az valójában. Nagyon várom azt, amikor először találunk életre való nyomot, mondjuk a Mars felszínén, vagy akár valamelyik nagy bolygó holdján, esetleg távoli csillagok körül keringő exobolygók légkörében, esetleg arra való bizonyítékot, hogy ott élet van. Ezt így nagyon izgalmasnak találnám.
Az elhangzott riportban a Bükki csillagda állandó kiállítását Varga Verebélyi Erika mutatta be.
Holnap már szerethetsz, ha tegnap még nem ment jól, félsz. Hogy újból ott ácsorgunk egymástól, pár ajtó választ szép. Nem kell, hogy megszólalj, elég, ha közelebb lépsz. És egymásba temetjük szívünket, fogadj be úgy, mint rég. Tört könnyes kis szerelem, így most szép. Megtörnénk a csendet végre, de nem jön ki szó. Nem is kell semmi, csak ölej, ezt mondd elég. Így most jó, és ölej magadhoz, nincs semmi baj. Minden harc véget ért. Új könnyet hajt, de ma békét hirdet az ég.
És most egy kis kedvcsináló egy megjelenés előtt álló könyvhöz. Tisztelet az elődöknek lesz a címe Varga Kamil Ferences szerzetes új könyvének, mely a Jászok és a Ferencesek 550 éves kapcsolatának néhány fejezetét tárja az olvasók elé. A kötetben olvasható tanulmányokról és az előfizetés lehetőségeiről most hallanak.
Az a nehézség, hogy egyetlen dologról van biztos adatunk, Mátyás király és Igali Fábián 1472-ben engedélyt kért a pápától, hogy a ferencesek végleg letelepedhessenek a jászberényi ferences templomban és kolostorban. De előtte már többször felszólították a ferenceseket, hogy vándor apostolokként a jászok között működjenek, de arról meg nincs pontos adatunk. Mátyás király nyilván feleségének közvetítésével is építő mestereket hozott Itáliából, akik dolgoztak a királyi építkezéseken. Most van gyönyörű szép feltárása a Szentendrei Ferences templomnak és kolostornak ott a vártól nem is olyan messzi, és a ferencesek pedig a Magyarországban lévő építőmesterek segítségével építettek templomokat, ezek közül az egyik a jászberényi ferences templom, meg hasonló még a szegedi templom, de hogy a Mátyás király azzal segítette a ferenceseket, hogy szakembereket küldött az építkezésekhez.
Nyilván most csak a témákat érintjük, nem merítjük ki, egy kicsit kedvet szeretnénk csinálni ahhoz, hogy megrendeljék, előrendeljék, előfizessenek a könyvre. A másik téma a ferencesek oktató-nevelő tevékenysége. A ferencesek eredetileg nem tanítórend.
Szent Ferenc atyánk azt kérte, hogy a testvérek éljenek az evangélium szerint. Szegénységbe, tisztaságban és engedelmességbe. Bármilyen olyan tevékenység, ami ebbe belefér, azt megtehették a ferencesek. Szántó Konrádnak volt egy tanulmánya, ha jól emlékszem, mint egy 48 gimnáziumban oktattak ferencesek. Úgy, hogy a gimnázium vagy állami, vagy városi fenntartású volt, a ferencesek megtanítottak benne. Ezek közül az egyik a jászberényi is. A legtöbb helyen itt Gyöngyösen is az 1800-as évek legvége volt az utolsó időpont, amikor ferencesek ott tanítottak, és mindig, amikor valamire fölkért minket a különböző városnak a vezetése, vagy magisztrátusa, akkor tanítottunk ott. Különösen sok felkérés érkezett például, amikor Mária Terézia megvonta a működési engedélyét a jezsuitáknak az 1770-es években, akkor kellett hirtelen több városba is tanítani például, így Gyöngyösen is egyébként így volt, de olvastam Jászberényben egy olyan bejegyzést a városi tanács határozatai között, hogy a napóleoni háborúk után, 1800-as évek elején a ferencesek az inflációs pénznek a régi értékén is vállalták a tanítást. Tehát gondolom én töredékére esett vissza a pénznek az értéke 1815 tájékán, és akkor a ferencesek vállalták, hogy a régi értékű fizetésbe is tanítanak.
A harmadik rész, Páter Kis István, az ő személye sokaknak nem ismert, pedig ismertebb kéne, hogy legyen, egyrészt a fennmaradt műve miatt, amely a jeruzsálemi utazásáról szól, ő Jászberényben született.
Jászberényben született, és ott is halt meg. De talán azért nem ismerték sokan annyira, mint ahogy én sem még nem foglalkoztam vele, mert az ő kézirata a rendház könyvtárába volt eltéve, és sokáig nem tudtak róla. Az 1800-as években adtak róla hírt, illetve a 900-as évek elején, többek között 925-ben biztosan, és egy Rómában élő magyar nyelvtudós, egy pásztor nevezetű, aki ezt elolvasta, és 1958-ban Rómába kiadta. Igen ám, de hát az ismert okok miatt az a könyv nem kerülhetett a magyar olvasók kezébe.
De a ferencesek tudtak róla, biztosan. És azt hitték, hogy a könyv kint van, pedig csak fényképek alapján adta ki.
Meg a jegyzetei alapján, de hát a történelem viharaiba sok minden elfelejtődött, ugye hát Trianon, első világháború utáni helyzetek, második világháború, diktatúra évei, hát egyéb gondjuk is volt a ferenceseknek, mint hogy Páter Kis Istvánnal foglalkozzanak.
És aztán meglett a könyv, az eredeti, amiről azt hitték, hogy Rómában lappanghat, hiszen fényképeket is közölt egyes oldalakról a kiadó.
Igen, úgy van, bár én a fényképekre nem is annyira emlékszem, csak azokra a különös dolgokra, hogy hogyan került elő a budai kolostorban, illetve az eredeti latin kézirat valahogy bekerült az 50-es évekbe az OSK-ba, valahol tárolták, amit nem vettek vissza a szerzetes rendek 94 után, azt szétosztották, és az valahogy Debrecenből került vissza hozzánk, mert ottani könyvtáros, az egyházmegyei könyvtáros felismerte, hogy hát ez a könyv meg ez olyan ferencesnek néz ki, és értesítettek minket, hogy itt van az eredetie. Eredetileg latin nyelven írta, arról nem is tudtunk, vagy nem is emlékeztünk rá, annak elkészítette a magyar fordítását, bővítését, ilyen ebédlői olvasmánynak, lelki olvasmánynak. Arról az időszakról, amit ő kint megélt a Szentföldön, oda útjáról, vissza útjáról, talán ott 3 évet tartózkodott. És az érdekessége még, hogy neki volt egy ikertestvére, aki már korábban kiment. És mikor ő is kiment, meglepődve látták, hogy hát a názáreti házfőnek ide érkezett meg, de aztán mondta, hogy nem, a másik az az ő ikertestvére.
Olvasókörök jászberényben a negyedik témája a készülőkönyvnek.
Igen. Az olvasókörök Széchenyi István idejébe kezdtek el elterjedni, vagy beindulni. Az első talán a pozsonyi országgyűlés idején indult, és az 1800-as évek végétől kezdve 1950-ig Jászberényben is körülbelül 18 önművelődési kört indítottak, könyvtárral, kulturális programokkal, szórakozási alkalmakkal és előadásokkal. Mivel a jászság földje zömmel mezőgazdaságra volt alkalmas, sok olyan előadást tartottak ezekben a körökben, ahol különböző földművelési kérdésekkel, állattenyésztési kérdésekkel foglalkoztak. Nyilván még az 1800-as évek végén sok olyan előadáson is részt kellett vegyenek, ami az analfabetizmust hát hátraszorította, jól tudjanak olvasni. Ezekbe a körökbe aztán járattak például újságokat is, amiket egy ember felolvasott, utána megvitatták az eseményeket.
Mikor értek véget ezek a közösségi alkalmak?
Több körnek a végén idézem, hogy Kádár János belügyminiszter a Magyar Közlöny című újságban milyen határozati számon oszlatta fel ezeket a köröket 1948-ban, de az összes 18 kört nem egyetlen napon oszlatta fel, hanem hát ahogy hallott előre az államaparátus, igyekezett utolérni magát.
A könyv elkészült, legalábbis a kézirat összeállt. Mi van még hátra?
Az utóbbi napokban elkészült a borítóterv is. A tördelő szerkesztő már egész jól halad a könyv betördelésével. Utána átnézzük a betördelést, készítek hozzá egy névjegyzéket. Mostani időszak február 1-től 28-áig az előfizetéseknek az ideje. Ezekben a napokban, Jászberényben, a Városi Könyvtárban, vagy akár itt nálam is, vagy a Jász helytörténeti kör Facebook oldalán megvan hirdetve, hogy vidékiek hol fizethetnek elő. Akik előfizetnek, azok 3000 forintért juthatnak hozzá a könyvhöz, akik pedig később veszik meg boltba 3500 forintért. Ha a tördelő szerkesztő elkészül, a fényképekkel együtt körülbelül olyan 130-150 oldalas B méretű, ami kicsivel kisebb, mint az A4-es lap, színes fényképekkel a végén és fekete-fehér képekkel középen. Most erre a tördelő szerkesztőre várunk, és a előfizetőket gyűjtjük.
Minél több előfizető, annál nagyobb a példányszám?
Biztosan igen, mert különböző pályázatokból is sikerült támogatáshoz jutni, de hát azok, akik előfizetnek, azok már biztosan megkapják. És azon felül mi még csinálunk valahány száz példányt, mondjuk 1000 példányt összesen, vagy 1500-at, nem tudom mennyi lesz az előfizetés, de akik előfizetnek, azok biztosan hozzájutnak.
Tisztelet az elődöknek! Az elmúlt percekben a megjelenés előtt álló könyvéről Varga Kamil ferences szerzetest hallották.
Állok a szélben, süt le rám a nap, álmodom a télben, köröttem falak. Ha messze mennék tőled, a világ peremé, nem felejtem el az otthon melegét. Ez a hely a hazám, itt nőttem fel. Ez a hely a hazám, itt temetnek el. senki meg nem ért. A porból nőttem az égig, most visszavár a föld. Építem a házam, mit az idő eltörölt. Ez a hely a
Az év emlőse idén a Magyar Szőcske Egér lett. A kampány nyitó rendezvényét február 19-én tartották a Szeleta Park látogatóközpontban. Az esemény előadói között volt dr. Váci Olivér, a Herman Otto Intézet vezető természetvédelmi szakértője.
2014-ben hirdette meg a vadonleső program először az évemlősét, akkor a sünnel a vadonleső program legnépszerűbb fajával kezdtük a sort, és azóta hát végigvettük tulajdonképpen a legtöbb élőhelynek a jellegzetes emlősét, amihez tudtunk kötni mindenféle természetvédelmi problémákat, értékeket, bemutatásokat, stb. Illetve hát most ugye elértünk egy olyan ritka fajhoz, a csíkos, vagy a magyar szöcskeegérhez. A régi beidegződés, tehát a magyar szöcskeegérhez elértünk 2025-ben. Ez egy olyan különleges, azt mondhatnám, hogy egy magyar különlegesség ez a faj, amelyik csak nálunk él. Egy másik alfaja Kolozsvár melletti egyetlen élőhelyen él, tehát gyakorlatilag két eltérési terület van az egész fajnak, tehát olyan felelősségünk van, amit nem tudunk másra átruházni.
Visszatérve még magára a programra, ez egyfajta bevonása a közösségnek, az érdeklődőknek, a természetkedvelőknek abba, hogy részt vehessenek egy kicsit a tudományban?
Alapvetően a vadonleső programnak volt ez a fő célja, hogy bevonjuk a társadalom minél szélesebb rétegeit a állatok megfigyelésében, növények megfigyelésében, monitorozásba, hogy lássák, hogy ez nem egy olyan tudományos tevékenység, amit nem érthet egy közember, aki pedig érdeklődik a természet iránt, hanem ő maga is aktívan közre tud működni. Interneten keresztül, vagy akár mobiltelefonon keresztül is bejelenthető azokkal a fajokkal való, vagy a fajok egyedeivel való találkozás, amelyek a programban benne vannak. Ez jelenleg 18 állat, illetve növényfaj. Olyanokra kell gondolni, mint a sün, vagy a hóvirág, vagy a tavaszi hérics, amivel sokszor találkozunk, talán nem is tudjuk, hogy ez természeti érték, de hogyha ezt a megfigyelést bejelentjük, akkor már azzá válik, és nekünk nagyon hasznos, fontos adattal szolgál.
Hogyan lehet kapcsolódni a vadonleső programhoz, ha valakinek felkeltette volna az érdeklődését?
Érdemes felkeresni a vadonleső.hu, vagy vadonlesó.hu, vagy vadonlesó program, tehát meg lehet találni az interneten különböző doménnevek alatt a program honlapját, és innen lehet informálódni a programjainkról, illetve azt, hogy hogyan lehet kapcsolódni, leginkább akkor, hogyha valamilyen faj egyedével találkozunk, és ezt bejelentjük vagy a honlapon keresztül, vagy egy mobil alkalmazást, ami letölthető már Android rendszerű, meg iOS rendszerű telefonokra is. Hogyha ez ott van a zsebünkben, és például egy sünnel találkozunk, akkor ott helyben be tudjuk jelenteni, hogy lám, itt egy sünt láttunk ekkor és ekkor, ez is ez a bejelentő, és akkor ez hasznosul. Tehát akkor már is része vagyunk a programnak.
Talán fiataloknak vagy iskolásoknak szól ez, akik még benne vannak a biológia tanulásában. Én magam a herb térképre szoktam feltölteni, és mindig büszke vagyok magamra, amikor mondjuk feltöltök a kertemből egy ásóbékát, szóval nem tudom, egy kicsit olyan, mintha fontos lennék.
Igen, ez a célunk, hogy az emberek azt érezzék, hogy részei egy olyan fontos rendszernek, amelyben a hazai természeti értékek megőrzéshez hozzá tudnak járulni ténylegesen, aktívan és a saját környezetükben olyan módon, amit más nem tud megtenni a helyükben, hiszen annyi kutató nincs a világon, amennyi érdeklődő és nyitott szemmel járó ember, akik sünnel, mókussal, hóvirággal találkoznak, és olyan eltérési terület, olyan előfordulásokat is be tudnak jelenteni. Például Ürgén volt olyan, Ürge kapcsán volt olyan esetünk, Amikor valaki bejelentett egy bevásárlóközpont parkolójában, hogy ott ürgét látott, hát mi azt így hittük is, meg nem is. És valamikor véletlenül arra jártunk, mentünk hazafele egy terepi kiszállásba, és megbeszéltük, hogy hát akkor megállunk, megnézzük, hogy ezt akkor kipipáljuk, hogy akkor ez egy fals bejelentés, biztos valamit benézett az illető. És ahogy mentünk egyre közelebb az adott parkolóhoz, láttuk, hogy egy-két lukott van a földben, gyanúsan kezdett alakulni, és aztán végül megpillantottuk magát az állatot is, és azóta tudjuk, hogy azon a parkoló környéki gyepeken ott élnek az ürgék, és azóta már egy ürgerét is alakult rá, tehát egy kimondtan védett, bekerített terület a ragadozók ellen védik az állatokat.
Az eddigi emlősök mind valamilyen nem. szempont szerint lettek kiválasztva az év emlősének, nem pedig a közönség szavazta meg. Miért?
Kicsit eltérően a szokásos évfajai kiválasztástól, az év emlősét a szakmai közösség maga választja ki, tehát közönség szavazatot nem várunk. Ennek az egyik oka az, hogy sokkal kevesebb emlős van, mint például madár Magyarországon, kevesebb faj, tehát úgymond a paletta is szűkebb. Másrészt pedig szeretnénk felépíteni mindig az adott év emlősét valamilyen aktualitáshoz kötve. Például arra kell gondolni az elmúlt évek évemlőseinek a sorában, hogyan illik be, tehát egy más jellegű természetvédelmi üzenetet tudunk hozzákötni, vagy pedig valamilyen futó pályázathoz, vagy valamilyen akcióhoz tudunk kapcsolódni. Ebben az évben a Grassland IP Life, ez egy Európai Uniós támogatott Life program, amely a gyepeknek a megőrzését hivatott kiszolgálni, illetve ezt célozza, és ennek egyik kiemelt faja a magyar szöcskeegér, így tudtunk kapcsolódni a programhoz, illetve az évemlősét közösen tudjuk így velük, illetve a Bükki Nemzetpark igazgatósággal közösen megvalósítani.
Azt hittem, hogy azért lett idén a szöcskeegér, a magyar szöcskeegér, mert tavaly a vadmacska volt, akkor most illő, hogy egy egér következzék, de hát más a szempont. Van néhány olyan faj, vagy volt eddig, ami úgy nem kiverte a biztosítékot, de azért ez legyen az évemlőse felmerült sokakban. Például ilyen volt a vakond.
Vannak olyan problémás fajok, amit direkt azért is hozunk a felszínre, hogy megmutassuk, hogy nem is olyan félelmetesek, vagy nem is olyan elrettentőek, mint azt korábban gondoltuk, akár a denevérekre is gondoltunk, attól is sok ember fél, vagy a vakondra, amelynek tevékenységet nem mindenki látja szívesen a kertjében. Próbálunk ilyenkor olyan szempontokat is a nagy közönség elé tárni, amire esetleg nem gondolnak a vakondnak, például a kártevő ritkító tevékenységére, amelyel a talajban úgy dolgozik, hogy mi észre se vesszük. Tehát nem tudjuk azt, hogy mennyivel több kártevő lenne a talajban akkor, hogyha a vakond nem lenne a környéken. És hát ugyan a túrásokkal időnként megzavarják azt a szép öpszképet, amit mi szeretnénk látni, de mégis sok hasznot hajtanak, tudtunk ellenére.
Nyilván ismeretet terjesztenek egy-egy fajjal, amikor az évfajának választják, másrészt ugye eloszlatják a sztereotípiákat, akár a negatív beidegződéseket vele kapcsolatban. Van egy kérdésem, hogy 2006-ban találták meg újra a magyar szöcskeegeret. Miért kellett várni 2025-ig, hogy az év faja legyen? Miért nem akkor robbant be egy szenzációval?
Akkor a tudományos körökben ez végigfutott, akkor az nagy szenzációnak számított, mindenki nagyon örült. Nagyon óvatosak voltunk az elején, vagy hát voltak a kutatók, mert nem tudtuk azt, hogy ez most akkor ez egyetlen esemény, tehát hogy most hogy lesz ez a jövőben, mekkora elterjedési területe, mennyi van belőle. Sok mindent meg kellett tudni ahhoz, hogy a nagy közönség elé állhassunk. Ráadásul akkor ugye még azt gondoltuk, vagy úgy tudtuk, hogy ez egy nagy, viszonylag elterjedt fajnak az egyik alfaja, vagy legalábbis annak a leszármazottja, vagy egy közeli rokona. És azt később a genetikai vizsgálatok igazolták, hogy ez egy teljesen külön önálló faj, és így a felelősség is, meg a kuriózum is tulajdonképpen még tovább nőtt. És hogy miért kell pontosan eddig várni, arra nehéz válaszolni. Jöttek sorban az emlősök a különböző aktualitások miatt. Volt olyan kollégám, aki többször a fejemhez vágta, hogy miért nem a szöcskeegér már megint, és akkor mondtuk, hogy most még előbb van, de az is lesz, nyugodjon meg, és hát lám, eljött az idő, és most a szöcskeegér, a magyar szöcskeegér lett.
Fölteszek egy lehet, hogy kényes kérdést, mert ugye itt olyan fajok vannak, amikről szeretnék eloszlatni a tévhiteket, és megszerettetni akár az év végére azokkal is, akik eddig nem szerették akár a vakondot, akár a denevéreket. Itt van a farkas, meg a medve. A hiúz már volt az év emlőse. A medvével, farkassal mi a helyzet? Sokan nem tudják még, hogy szeressék, vagy ne szeressék őket.
Igen, ezek a nagy rebelozók nehéz falatok. Mi is tervezzük, hogy előbb-utóbb lesz évemlősen, még egy kicsit rákészülünk, hogy hogyan is érdemes ezt a nagy közönség elé vinni, hiszen akár veszélyesek is lehetnek, hogyha rosszul bánunk velük. Ugyanakkor meg az együttérés, vannak olyan országok, ahol ez sok-sok évtizedre, évszázadra vezethető vissza, és igenis együtt lehet velük élni. Tehát valahogy ezt majd megpróbáljuk a programunkba beilleszteni.
A vadonleső programról és a magyar szöcskeegéről dr. Váci Olivért, a Herman Otto Intézet vezető természetvédelmi szakértőjét hallották, és ezzel már a összeállításunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. Az adás szerkesztőjét, Tikovics Ernőt hallották, mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokaj